Kedves gyülekezet, Isten szent igéjét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részéből olvassuk, a 36. verstől egészen a fejezet végéig. Péter előállván felemelte a szavát és szólt: bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Urrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézus, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostoloknak: mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Péter pedig mondta nékik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kérte és intette őket, mondván: szakaszátok el magatokat a gonosz nemzetségtől. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon mintegy 3000 lélek. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támadt pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát is jelt tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Idézzük János evangélium a 6. részének a 45. versét, és ebben a hónapban az egyházról próbáltunk meg valamit megtanulni. Volt szó a szlovák napon, amikor gyakoroltuk a nemzetközi testvériséget is Jézusról, mint az egyház alapítójáról. És hát most egy kicsit valamilyen fordított logikával jutunk el az egyház születésének a kérdéséhez. Én 7 dolgot szeretnék ennek a szakasznak a nyomán szóba hozni, mondjuk így, hogy a vázlata ez annak, amit nekem ez a szakasz mondott. Úgy kezdődik az egyháznak a története, hogy Isten valamit elkezd bennünk, a gondolatainkban, az elménkben helyre tenni. Pünkösd ünnepe egy folyamatnak a betetőzése, mondják zsidó testvéreink. 50 nappal van ez a nap, Pészach húsvét után, aminek az üzenete, hogy Isten megszabadít, nem feledkezik el ígéreteiről, kiemel bennünket a rabszolgaságból, abból az állapotból, amiben nem azt tesszük, amit szeretnénk, amire elhivatott az ember, amivel Isten megbízta, hanem külső erők, fogvatartó erők uralma alatt nyögünk, és Isten hirdeti nekünk a szabadulást, és meg is cselekszi, csodálatos módon kiszabadít. De nem ez a cél, hogy megszűnjön a rabszolgaság, hanem el kell indulnia Isten népének, vándorolnia, küszködve, akár eljutni a hegyhez, a Sínai hegyhez, ahol Isten adja a maga kijelentését. Pünkösd ünnepét zsidó testvéreink kettős ünnepként tartják. Az ünnep egyik fele az aratásnak az ünnepe, a zsengéknek az ünnepe, amikor Isten ajándékait visszük a gyülekezetbe és osztjuk szét egymás között, de a másik üzenete az ünnepnek a tóraadás, az igének az átadása, és ezt is hangsúlyozzák, hogy Isten adta a kijelentést. Más kérdés, hogy mi vettük-e és komolyan vettük-e azt. Tehát az Úr adja az igét, adta a 10 parancsolatot, hirdette a népnek, az esküvések ünnepének is nevezi zsidó testvéreink pünkösdök, mert Isten megesküdött arra, hogy ti az én népem lesztek, és az én gyermekeim, akiket elhívlak, mi pedig az ősökkel együtt fogadhatjuk meg, hogy megtartjuk, bizony megtartjuk, és megéljük Istennek az igéit és elvárásait. Hát az a kérdés, hogy így van-e. A cél ez, hogy Isten munkatársai legyünk. A rabságból megszabadult ember hirdesse Isten szabadítását és szeretetét. És a keresztény ünnep körben is így jutunk húsvét után pünkösthöz, nagypéntek húsvét után, az Úr meghalt a mi bűneinkért, szabaddá tett bennünket a bűn rabsága alól, feltámadott, megnyitotta az új életnek a lehetőségeit, kapuját, kihozott a fényre, a sír sötétségéből. Ha Krisztussal együtt meghaltunk, akkor vele együtt élünk, feltámadtunk, és vele együtt fogunk uralkodni is. Micsoda nagy ünnep ez, de a pünkösd üzenete megint csak Isten szeretne bennünket munkatársaivá tenni. Szeretné, ha úgy gondolkodnánk, mint ő. Szeretné, ha az lenne fontos, ami számunkra, ami neki is. Szeretné, ha mi is a szüntelenül kérő és kapni akaró emberekből olyanokká válnánk, akik adnak, akik tudnak adni, akik munkatársai a teremtésben, fenntartásban, működtetésben, az áldásnak a megjelenítésében. És így érkezünk el a tanítványokkal erre a szép régi zsidó ünnepre, mindenki ott, aki egy lakóház szobájában együtt van ezen a napon, nem a templomban, hanem közönséges, hétköznapi lakhelyen. Vár valamit, nem tudja mit, valamit, amit az Úr ígért, elküldi majd a szent lelket, nem arra, hogy éltesse mulandó testünket, nem arra, hogy segítsen megküzdeni az élet bajaival, hogy minél komfortosabban viseljük el a földi élet rövid időszakát, és jussunk el a jó halál kegyelméig, nem ez a Szentlélek munkája, hanem hogy megértsük, milyen kivételes dolog, hogy Isten a mi kis mulandó porszemnyi életünket föl akarja emelni önmaga mellé, és föl akarja használni arra, hogy a világban megjelenjen örökké való jósága és szeretete. Hát a tanítványok együtt voltak bezárkózva, ahogy félénk emberekhez illik, amikor a Szentlélek kiáradása látható és hallható jelekkel bekövetkezett, hasonlóan ahhoz, ahogy ezt megtapasztalta Illés, és megtapasztalta Mózes is, ott is látható jelek és hanghatások mutatkoztak, célzúgás, az elemi ember által megtapasztalható erőknek a tombolása és tűznek a megjelenése, itt is célzúgás és kettős tüzes nyelvek jelentek meg, de nem ezen van a hangsúly, hanem azon, ami bennük végbe ment, ahogy átalakultak. A félénk emberek kitódultak az utcára, bátran elkezdték hirdetni az Úr üzenetét, a nyelveken szólás az ő számukra nem titokzatos belső beszédet jelentett ekkor, hanem éppen azt a bátorságot, amivel egészen más lett az eddig is ismert szavaknak az értelme. Könnyen lehet, hogy az ő számukra a nyelveken szólás az a Isten tisztelet nyelve volt, amit ma is minden zsidó közösségben az Isten tisztelet alkalmával használnak, és ahogy most, akkor is nem ez volt az anyanyelv, mindenki tudta az imákat, nem feltétlenül tudta, hogy az miről szól, és ez a régi, már akkor is holt nyelv hirtelen megelevenedett és megtelt erővel számukra, és a sokat mondott igék és szavak hirtelen behatoltak az emberek szívébe együtt azzal, amit Péter ennek a sokszínű gyülekezetnek, a világ minden tájáról odaérkezett zarándoknak elkezd mondani. Voltak köztük olyanok, akik az ünnepre jöttek fel, és olyanok, akik azért tartózkodtak itt, hogyha lehet, Jeruzsálemben hallhassanak meg. Ma is vannak ilyenek, akik életük végén oda költöznek, hogy közel legyenek ahhoz az ígérethez, amit a feltámadásban üzen az Úr. Hát ilyen emberek vették körül Pétert, és akkor itt kanyarodunk rá arra a szakaszra, amit most felolvastunk. És tanulj annak, hogy Péter megszólaltatja ezt a régi, új, de most nagyon élő üzenetet. Azzal kezdi, és ez az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hallja meg Izrael egész háza. Nem fog terjedni Isten országa, ha mi nem beszélünk róla. Elhívott erre minket az Úr, hogy mondjuk el. Az egy másik kérdés, hogy van-e ennek súlya, van-e ebben erő? Van-e bennünk Szentlélek, aki fontossá teszi az üzenetet, aki megtanít arra, hogy ne a magunk szavait, az ékes szólás bölcsességét, vagy a magunk rögeszméit hirdessük a világnak, hanem azt tesszük-e hallhatóvá, amire a lélek kényszerít, ahogy hajdan a prófétákat is, akiknek ez csontjukba rekesztett tűz volt. És mit is halljon meg Izrael egész háza, hogy egy szörnyű nagy félreértés történt emberileg. Más kérdés, hogy Isten akarata volt mindez. Akit Isten Urrá és Krisztussá tett, aki által elindítja a világon az egész emberiséget átható isteni szeretet üzenetét, aki maga a testélet ige, a testet öltött isteni szeretet kiábrázolása, ezt a Krisztust a kortársak gonosz kezeinkkel megragadták és megölték. Nagyon hosszú időn át, tulajdonképpen mindmáig buta és gonosz emberek logikája szerint ez a tett egy rég volt népet és annak leszármazottait terheli. Ezzel indokolták sok helyen a pogromokat, különösen egyházi ünnepeken fosztották ki a zsidó negyedeket, bántalmazták az embereket, és tudjuk, hogy 66 évvel ezelőtt milyen borzalmakhoz vezetett ez Magyarországon is. Pedig, ha volt is ott akkor kortársi együttműködés Jézus elítélésében és halálában, minden ember nevében történt, ami ott történt. Van egy énekünk, Varga Tamás éneke, amiben ott van ez a sor, kezedbe, lábadba a szöget én vertem. Véred minden cseppje, égeti a lelkem. Nem a zsidó nép bűne ez, ha Kínában játszódik ez a történet, kínaiak lettek volna a statiszták. Ha Magyarországon játszódik ez a történet, magyarok lettek volna a statiszták, és ott akkor Jeruzsálemben sem csak zsidók voltak, mindenféle népek és pogány római katonai parancsszavakra és kalapács kattogás mellett történt meg az ítéletnek ez a végrehajtása. A lényeg, hogy halld meg, hogy az a Krisztus, aki ellen rugódozol, aki ellen Pál is rugódozott, akit ellenségnek látsz, akinek a tisztasága, kihívás minden önző emberi élettel szemben, az a Krisztus az Úr, az a Jézus az Úr, az Istennek a felkentje, Isten üzenetének a hordozója, bármi történt és bármit tettél, hozzá kell menned, kezedben, lábadban a szöget én vertem, de hozzád jövök, mert te vagy egyedül az én reménységem. Hát hallja meg ezt mindenki, ez az első dolog. Hirdest a Krisztust, mint megoldást, mint az egyetlen megoldást. A másik dolog, amire figyelnünk kell, a fogadtatása ennek az ige hirdetésnek. Az emberek, akik hallják mindezt, nem vonulnak el titokban morfondírozva ezen a dolgon, szörnyűködve, sopánkodva, vagy akár magukban megállapítva azt, hogy bizony ezt elrontottuk, ezt valahogy nagyon elrontottuk a Krisztussal, de hát mit csináljuk most, hanem ezt a megrendülésüket és tanástalanságukat kimondják, és ez nélkülözhetetlen a változásban. Ugye most azt nézzük végig itt ebben a hét kis alpontban, hogy hogyan születik az egyház, hogyan alakul ki az a közösség, amely hordozója lett később Isten országának, és hogy kell kinéznie ma is ennek a gyülekezetnek. Igen, tegyük csak fel a kérdést, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Igen, megszomorodunk, szívükben megkeseredtek, ők is, mi is megkeseredünk szívünkben, megértve, hogy Jézusnak a mi bűneinkért kellett meghalnia, és feltesszük a kérdést, hogy mit cselekedjünk. A harmadik megint csak Péternek a válasza. A válasz egyszerű. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Ugye a megtérés és megkeresztelkedés, bár a megkeresztelkedés szó így ilyen formában, ahogy ezt mi ma értjük, nem volt jelen abban a közegben ott akkor, de mind a két fogalom ismert volt. Az engesztelés napján, nagy kiengesztelődés napján mindig megtért Izrael népe. Elhatárolta magát azoktól az esküvésektől, amelyeket meggondolatlanul tett. Megvallotta bűneit, szabadulni akart tőle. Szokták mondani zsidó testvéreink, hogy ők a hosszantartó bűnbánatot nem ismerik, mert nem bánkódni kell a bűnök felett hosszan, nem rágódni és tépelni, meg kell térni. Ha az ember rájött, hogy rossz irányba megy, be kell vágni a féket, meg kell fordulni, és visszafelé kell menni, nem lehet azt mondani, hogy ez is út, ez is táj, és következetesnek kell lenni, ha egyszer eltoltuk és rossz irányba megyünk, csak menjünk tovább. Nem, okos ember azonnal megáll, és egyetlen fölösleges métert sem tesz tovább, hanem megtér, megfordul, és beáll a jó irányba. És onnantól kezdve is sokkal óvatosabban, időről időre, napról napra megnézi, hogy jó irányba megyek-e. Nem kell mindig megtérni, nem kell minden nap, mert akkor körbe-körbe járnánk, akkor állandóan, ha mindig így megtérnénk. Elég egyszer így megtérni, megfordulni, és onnantól kezdve már csak mindig tartani a megfelelő irányt. Térjetek meg! Forduljatok jó irányba! Ez a megkeresztelkedés pedig az a ceremónia, amit már Keresztelő Jánosnál is láttuk, ami a pogányoknak egy segítség ahhoz, hogy a megtisztulás, a vízben való megmosakodás által megértsék, hogy valami új kezdődik, valami tiszta és új dolog kezdődik. De értsétek meg, hogy a bűnök miatt mindannyian pogányok vagyunk, mint a Keresztelő Jánost hallanánk. Azt mondja most Péter is, tekintsétek magatokat lélekben pogányoknak, és lépjetek ki ebből, mosódjatok, tisztuljatok, halljuk a proféták szavait, vagy éppen Ezékiel proféta szavait is, akinek a profétai könyvéből egy szakasz volt ma az olvasmányunk. Intek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Pénteken egy keresztelőn idéztük éppen fel itt ezen a helyen ezeket a szavakat. Tisztuljatok meg, térjetek meg, tisztuljatok meg, és veszitek a Szentléleknek az ajándékát. Itt most ne a különböző lelki adományokra gondoljunk, hanem a Szentléleknek arra a nagy ajándékára, hogy bennünk lakozik az Úr, hogy belülről irányít bennünket, hogy nem csak Isten jó szándékában jelenünk meg, mintha mi lennénk az ő fiai, és nem Jézusra terhelődik a mi bűnünk, és ő pedig a mi bűneinkkel terheltként jelenik meg Isten ítéletében, hanem valóban új emberekké, krisztusiakká, szó mai közérthetőbb nevén keresztényekké lehetünk. De csak ha belülről vezéreltek vagyunk, nem külsőképpen. Lehet kereszténynek születetten is megkeresztelkedni, a bűnök bocsánatára döntést hozni, hogy innentől kezdve valóban az Urat követem, és nem formálisan tartozom csak az ő népéhez. A negyedik dolog, hogy az apostol fölhívja a figyelmet arra, hogy ennek a megtérésnek a szükségessége nem csak mi magunk üdvössége érdekében kell, hogy megtörténjék. Felelősek vagyunk gyermekeinkért. Judit nem véletlenül imádkozott, vagy kért imád a gyermekeinkért. Gyerekekért, akik itt is itt vannak közöttünk, és örülünk neki, hogy velünk vannak a gyermekek, mert nem csak nekünk lett az ígéret, hanem a gyermekeinknek is. Sőt, van itt egy fontos megjegyzés mindazoknak, akik messze vannak. Szónak nem csak fizikai értelmében, nem csak más országokban, hanem lélekben és gondolkodásban is. Tehát jó azért is keresni Isten országát, hogy alkalmassá váljak a saját családomban, a szűkebb hazámban, és azután a föld végső határáig arra, hogy ezt a valóságos Istent az életemmel megjelenítsen. A következő gondolat. Az a nehéz ügy, amiről mégis beszélni kell, itt azt mondja az apostol, hogy szakasszátok el magatokat a gonosz nemzetségtől. Nem arról van szó, hogy a gonosz nemzetség a zsidók, és most jönnek a keresztények, akik a jó emberek, hanem az a világ, az a közösség, amely nélkül eddig nem tudtunk élni, amely erőt adott, amelyhez tartoztunk, az a kulturális közösség is akár, ami nagyon sokat jelentett, amiről látjuk, hogy most ezekben a nehéz gazdasági időkben is milyen fontossá lett, hogy sokan képesek csürhékhez is csatlakozni, szörnyű, ostoba és gonosz emberi törekvésekhez, csak hogy együtt legyenek valakikkel, akikben erőt sejtenek, mert jó valahová tartozni. Mikor Jézus arról beszél, hogy aki meg nem tagadja családját, én értem, nem lehet az én tanítványom, akkor nem arra gondol, hogy szakadjunk el hozzátartozóinktól, hanem hogy szűnjön meg az a szemlélet, hogy aki rokonom, kutyám kölyke, annak bármit lehet. Azt más mértékkel mérem. És a többieket meg ellenségnek tekintem. Ellenségképet keresek szüntelenül. Szakasszátok el magatokat ettől a belterjes szemlélettől, és ugyanennek a gondolatnak a másik fele, hogy csatlakoznak ahhoz a kis gyülekezethez, ami nem volt nagyobb, mint ahányan mi itt vagyunk. Nem is tudom, mi történne itt, hogyha egy napon 3000 lélek csatlakozna hozzánk. Hát egy kicsit biztos megijednék, én velem az élen. Mi csináljuk most hirtelen? Se leültetni nem tudnánk őket, és aztán másrészt meg szörnyen szégyelném magam. Hát nem ez az, amit az Úr akar? De vajon alkalmasak vagyunk-e? Arra bizony ők sem voltak alkalmasak. Menet közben tanulták meg, hogy mit kell tenni. És biztos, hogy kezdetben voltak ügyetlenségek. Erről szólnak a következő pontok. Jó és rossz dolgokról egyaránt. A jó dolog, hogy foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Minden más érdeklődést ez most háttérbe szorított. Nagy szomjúsággal és éhséggel vetették magukat arra, aminek eddig a külsőségeit szerették. Csak nagyon szerették a jeruzsálemi templomot, nagyon szerették azt a kedves, színes, kavargó sokaságot, amely a templom körül ilyen ünnepnapokon volt. Nagyon jó volt ez a közösséghez tartozni, de belülről olyan nagyon mélyen nem érintette őket ez a dolog, de most foglalatosak voltak az apostolok tudományban, a közösségben, ami mást jelentett. Egymás hite által épültek, és a kenyér megtörése az nem csak a közös étkezést jelentette, hanem azt is, amit most is gyakorolni fogunk, az úrvacsorát és a könyörgéseket is. Az imádság is egészen más lett. Nem aludtak bele, és nem mondták ugyanazokat a szavakat, hogy csak valamit mondjanak, és essünk túl a dolgon, hanem a könyörgésekben egy Istennel való együtt gondolkodás volt. Együtt kezdtek a világra tekinteni, úgy, hogy az Úr látja a világot, az embert, és ez egy egészen más élmény volt. Aztán mindenük köz volt, és ebben biztos voltak rossz döntések is. Nem abban, hogy az emberek végre megszabadultak fölöslegeiktől, és megtanulták, hogy nem kell többet gyűjteni, mint amire az embernek okvetlenül szüksége van. Láttuk ennek már, vagy tapasztaltuk a magunk életében és kóros formáit is, amikor emberek minden meggondolatlanul szétosztogattak, így volt ez az első keresztényekkel, és ezért támadt később nagy éhség, és kellett Pál apostolnak missziói útjairól adományokat gyűjteni. Úgy érezték, hogy olyan közel van Jézus visszajövetele, hogy mire mindent megeszünk és felélünk, addigra itt lesz az Úr. Megették, felélték, és az Úr nem jött. És nevetett rajtuk az egész világ akkor. És ezért kellett Péternek is megírnia, hogy hát nem késik az Úr, hogy ezt a gúnyolódók mondják, hosszan tűr, nem akarja, hogy elvesszünk. De valóban így volt, volt ebben szép és jó, hiszen ezt is meg kell tanulni, hogy ahogy Jézus mondja a gazdag ifjúnak, hozz szét mindenedet, amit van, és jöjj és kövess engem, szabadulj meg a vagyonnak, a tárgyaknak, a rabságából, hogy azért nem tudsz mozdulni, azért nem tudsz igazán komoly dolgokat véghez vinni, mert körül vagy véve egy sereg értékkel és tárgyal, amelyek közt jól érzed magad, mint egy múzeumban, de most új világ kezdődik. És elégedj meg, mint a nagyok, éppen annyival, amennyi a mindennapokhoz szükséges, mert a holnap istené. Kortársunk Teréz anya volt, akinek minden vagyona elfért egy reklámszatyorban, volt abban egy váltás fehér nemű és egy török közül, azt hiszem ennyi volt a Biblia és ima könyve mellett, és ezzel költözött, mindig lett mozdítható, és tudott bárhová elmenni. Keresztelő János, aki sáskán és erdei mézen élt, és volt egy teveszőr ruhája, Jézus, akinek nem volt fejét hová lehajtani, és ott volt otthon, ahol befogadták. Micsoda szabadság ez? Igen, ezt is meg kell tanulni ebben az új világban, nem a vagyon, ami jelzi, hogy hogy állunk lelkileg. Hallottam már ilyet mondókát is, hogy mondd meg, milyen kocsin jársz, és megmondom, hogy állsz lelkileg. Igen, vannak közösségek, ahol a jó lelki állapot és a megáldott állapot abban mutatkozik meg, hogy milyen járműt hajt az ember, és milyen lakásban él. Lehet hálával élni Isten ajándékaival, hogy úgy, hogy jó szívvel ad az ember. És mondom, van valami nagyon bájos ebben az egészben, akkor is, hogyha emberi butaságok is vegyülnek talán hozzá, gyermekbetegségei ezek a hívő élet kezdetének. De egy akarattal kitartottak a templomban, az úrvacsorai közösségben, a szeretett vendégségben, azt akarták gyakorolni, hogy ők egy nagy család, Isten családja, és nyitottak voltak, nem zárkóztak be többé. Nem a meghívott keveseké volt ez, amit elértek, ez a hetedik dolog, miközben ők az Urat dicsőítették, az Úr szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Jó volt velük lenni, voltak, akik nem mertek közé elegyedni, akik csak azért mentek volna, mert ki akarták szimatolni az apostolok szabadságát, hogy feljelentsék őket, hogy áskálódjanak. Az első pillanatban nem volt, aztán később majd megjelennek. Ezek az atyafiak mindig is voltak ilyenek, Isten népe között is, kivéve ezt a gyülekezetet, de mindenütt máshol voltak. És Isten pedig közben ebben a légkörben szaporítani tudta a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Szóval a pünkösdnek a célja az az, hogy Istentől tanítottak legyünk, hogy azt, amit az Úr kijelentett, azt, amit meghirdetett ennek a világnak, azt képviseljék azok, akiket ő elhívhat. Megéljék életükkel, bemutassák ebben a világban, ahogy Krisztus élete is erről szól. Nagyon hétköznapi ige hirdetés ez, hogy működik a gyakorlatban az Isten országa. Működik-e a gyakorlatban az Isten országa? Ez a kérdés. A világ nézi a mi életünket, és ebből vonja le a maga következtetéseit. Isten áldjon meg bennünket, mindannyiunkat. Legyünk azok között, akik jó kérdéseket tesznek föl a megszólító igehirdetés nyomán. Megkeseredett szívvel, mit cselekedjünk, és ebben benne van, hogy azt tesszük, amire a lélek indít majd bennünket. Amen.
Köszönjük neked, mennyei Atyán, mindenható Istenünk a te szent igédet. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk most is úgy, ahogy szólsz minden napon, és hogy adtad nekünk a törvényt és a 10 parancsolatot, és azt nekünk útmutatást, hogy hogyan éljünk, hogyan járjunk azon az úton, amit te mutatsz nekünk, és adsz hozzá erőt, kitartást, hitet, reménységet és bátorságot, hogy merjünk a keskeny úton is menni, mert te ott vagy velünk, fogod a mi jobb kezünket. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, Szentlélek által is adod a te vezetésedet, segíts, hogy merjünk teljes szívből rád hagyatkozni, merjük rád bízni a mi életünket, és merjük a hétköznapokban is ezt kimutatni, és engedjük, hogy mások is megláthassák a mi hitünket, hogy valóban működik az Isten országa, mert te ott vagy velünk, és a te segítségedet nyújtod nekünk. Köszönjük neked a pünkösd üzenetét, köszönjük az ünnepeket, köszönjük, hogy ünnepelhetünk veled együtt, és örvendezhetünk a te szabadításodnak, amit az Úr Jézus Krisztus által adtál nekünk. Legyen ezért áldott a te szent neved. Amen.